felvételt elindítanád, kérlek. Ja, jó, oké. Akkor sziasztok! Mai napon egy olyan történet kapcsán készültem néhány gondolattal. Éppen, tehát gondolom, soha senki nem hall a Dávid és Góliát történetéről idézőjelben. Most itt tartok. Aha, tök jó. Na, tök jó, akkor hogyha valami kijelentésed van még ennek kapcsán, akkor légy szíves, így egészíts ki, ami tök jó. Éppen az Ószövetségben itt tartok, egy Sámuel, és pont most ez jött, és Isten ezen keresztül szól hozzám, és néhány dolgot megmutatott, ami számomra egész érdekes volt, és gondoltam, ezeket megosztom veletek. Egy kicsit nagyobb lélegzetvétele az 1 Sámuel 17, de én ezt felolvasom nektek, jó? Most egy picikét dőljön mindenki hátra nyugodtan, csak felolvasom az 1 Sámuel 17-et. Dávid legyőzi Góliátot. Próbálom lassan, artikuláltan, kimérten, hogy nem az erősségem. A filiszteusok összegyűjtötték seregeiket a harcra. A júdabeli Szókónál gyűltek össze, és tábort ütöttek Szókó és Azéká között Efesz-Dammimnál. Saul és az izraeliek is összegyűltek, tábort ütöttek az Éla völgyében, és csatarendbe álltak a filiszteusok ellen. A filiszteusok az innenső hegyen álltak, az izraeliek pedig a túlsó hegyen, úgy, hogy a völgy közöttük volt. A filiszteusok táborából előlépett egy kiváló harcos, akit Góliátnak hívtak, és Gát városából származott. Magassága 6 könyök és 1 arasz volt. Fején réz sisak volt, és pikelyes páncélba volt öltözve. A páncél súlya pedig 5000 rézsékelnyi volt. Lábán réz lábpáncél, és vállain rézpa is volt. Lándzsája nyele olyan volt, mint a takácsok zugolyfája, lándzsája hegye pedig 600 sékel súlyú vasból volt, és egy pajzs hordozó ment előtte. Megállt, és így kiáltott oda Izrael csatasorainak. Miért vonultatok ki, és miért készülöttök harcra? Én filiszteus vagyok, ti pedig Saul szolgái. Válaszadtok ki, ezért magatok közül egy embert, és jöjjön ide hozzám. Ha megmer velem vívni és legyőz, akkor mi a ti szolgáitok leszünk. De ha én győzöm le és megölöm őt, akkor ti lesztek a mi szolgáink, és ti szolgáltok nekünk. Ezt is mondta még a filiszteus. Én ma gyalázattal illetem Izrael seregét. Állítsatok hát ki ellenem egy embert, hogy megvívjunk egymással. Amikor meghallotta Saul, és egész Izrael a filiszteusnak ezt a beszédét, megrettentek és igen féltek. Dávid egy Júda városából, Betlehemből való efrátai embernek volt a fia, akit Isainak hívtak, és 8 fia volt. Ez a férfi Saul idejében idős, előrehaladt korú ember volt. Isai 3 idősebbik fia Saullal elment a háborúba. E 3 fiának, akik a háborúba mentek, ez volt a terve. Az idősebbik Eliáb, a második Abinádáb, és a harmadik Sammá. Dávid volt a legkisebb, amikor a 3 legidősebb elment Saullal, Dávid elment Saulhoz, de visszatért, hogy apja juhait őrize Betlehemben. A filiszteus pedig előjött reggel és este, és kiállt 40 napon át. Isai egyszer azt mondta fiának, Dávidnak, vedd testvéreid számára ezt az efa pörkölt búzát, és ezt a 10 kenyeret. Siess, vidd el a táborba bátyáidhoz. Ezt a 10 sajtot pedig vidd el az ezredesnek, és látogasd meg testvéreidet, hogy jól vannak-e, és hozd tőlük jelet. Saul velük együtt, és egész Izraellel az Éla völgyében harcban állt a filiszteusokkal. Fölkelt tehát Dávid korán reggel, anyáját egy pásztorra bízta, fogta a dolgokat, és elment, ahogy meghagyta neki Isai. Amikor eljutott a tábor széléig, a sereg éppen csatarendbe állt, és harci zajt támasztott. Csatarendbe állt Izrael, meg a filiszteusok is. Csatasor csatasorral szemben. Akkor Dávid rábízta a holmiát arra, aki a harci felszerelést őrizte, és elfutott a harctérre. Odaérve kérdezősködött bátyai, hogy léte felől. Amíg velük beszélgetett, íme a Góliát nevű filiszteus harcos, aki Gátból való volt, előjött a filiszteusok csatasorából, és most is hasonlóképpen beszélt. Dávid pedig meghallotta ezt. Amikor az izraeliek látták azt a férfit, mindnyájan elfutottak előle, mert nagyon féltek. Azt mondták az izraeliek, láttátok-e azt a férfit, aki előállt? Azért állt elő, hogy gyalázza Izraelt. Ha valaki megölné, nagy gazdagsággal ajándékozná meg a király, leányát is hozzáadná, és atyának házát szabaddá tenné Izraelben. Dávid megkérdezte a mellette álló embereket, mi történik azzal az emberrel, aki megöli ezt a filiszteust, és elveszi a gyalázatot Izraelről? Mert kicsoda ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni meri az élő Isten seregét. A nép pedig az előbbi beszéd szerint elmondta, hogy mire számíthat az az ember, aki megöli őt. Amikor legidősebb testvére Eliáb meghallotta, hogy az emberekkel beszél, igen megharagudott Dávidra, és azt mondta, minek jöttél ide, és kire bíztad azt a néhány juhot, amely a pusztában van? Ismerem vakmerőségedet és szíved álnokságát, hogy csak azért jöttél ide, hogy megnézd az ütközetet. Dávid pedig így felelt. De hát most mit tettem, hiszen csak beszélgettünk. Azután más valakihez fordult, és ugyanazt kérdezte, mint korábban is. Az is, meg a hadinép is az előbbi beszéd szerint válaszolt neki. Amikor meghallották, mit beszélt Dávid, elmondták Saulnak, ő pedig magához hivatta. Dávid ezt mondta Saulnak, senki se csüggedjen el emiatt. Elmegy a szolgád, és megvív ezzel a filiszteussal. Saul pedig azt mondta neki, nem mehetsz te filiszteus ellen, hogy megvívj vele, mert te gyermek vagy, ő pedig harc edzett férfi, ifjúságától fogva. Dávid azonban így felelt Saulnak. Pásztor volt a te szolgád apja juhai mellett. Ha eljött az oroszlán és a medve, és elragadott egy bárányt a nyájból, utána mentem, leütöttem, kiszabadítottam a szájából. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem és megöltem. Szolgád megölte az oroszlánt is, és a medvét is. Így történik majd ezzel a körülmetéletlen filiszteussal is, mint azokkal, mert gyalázattal illette az élő Isten seregét. És folytatta Dávid, az úr, aki megszabadított engem az oroszlán és a medve karmaiból, meg fog szabadítani engem a filiszteus kezéből is. Saul erre így felelt Dávidnak, eredj el hát, és az úr legyen veled. És felöltöztette Dávidot a saját harci ruhájába. Réz sisakot tett a fejére, és páncélba öltöztette. Azután Dávid felkötötte kardját a harci ruhája fölé, és járni akart, mert még nem próbálta. Ekkor Dávid így szólt Saulhoz, nem bírok ezekben járni, mert még nem próbáltam, és levette azokat magáról. Kezébe vette botját, kiválasztott magának a patakból 5 sima kövecskét, eltette azokat pásztortáskájába, azaz tarisznyájába, amely vele volt, és parittyájával a kezében közeledett a filiszteushoz. Akkor elindult a filiszteus is, és közeledett Dávidhoz. Az az ember pedig, aki a pajzsát hordozta, előre ment. Mikor pedig oda tekintett a filiszteus, és meglátta Dávidot, lenézte őt, mert ifjú volt. Piros posgás és szép tekintetű. A filiszteus ezt mondta Dávidnak, kutya vagyok tán, hogy bottal jössz rám? És szidalmazta Dávidot és az ő istenét. Még ezt is mondta Dávidnak, jöjj ide hozzám, hadd adjam testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak. Dávid pedig így felelt a filiszteusnak. Te karddal, dárdával és pajzsal jössz ellenem, én pedig a seregek urának, Izrael seregei istenének a nevében megyek ellened, akit te gyalázattal illettél. A mai napon kezembe ad téged az Úr, megöllek és levágom a fejedet. A filiszteusok seregének tetemeit pedig az égi madaraknak és a mezei vadaknak fogom adni a mai napon, hogy tudja meg az egész föld, hogy van Izraelnek istene. És tudja meg ez az egész sokaság, hogy nem kard által, és nem dárda által tart meg az Úr, mert az Úré a had, és ő a kezünkbe ad titeket. Mikor a filiszteus felkészült, és Dávid felé közeledett, Dávid is sietett, és futott a viadalra a filiszteus elé. Benyúlt a tarisznyájába, kivett onnan egy követ, elhajította a parittyájával, és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő a homlokába fúródott, és ő arccal a földre esett. Így Dávid erősebb volt a filiszteusnál, parittyával és kővel. Legyőzte a filiszteust, és megölte, pedig kard sem volt a kezében. Ekkor odafutott Dávid, ráállt a filiszteusra, fogta annak kardját, kirántotta a hüvelyéből, és levágta a fejét. Így ölte meg. A filiszteusok pedig, amint meglátták, hogy meghalt a hősük, megfutamodtak. Ekkor fölkeltek Izrael és Júda férfiai, és csatakiáltással üldözőbe vették a filiszteusokat a völgyön át. Ekron kapujáig, és hullottak a filiszteusok sebesültjei a Saaraim felé vezető úton egészen Gátig és Ekronig. Azután visszatértek Izrael fiai a filiszteusok üldözéséből, és feldúlták a táborukat. Dávid pedig fölvette a filiszteus fejét, és elvitte Jeruzsálembe, fegyvereit pedig a magas sátrában helyezte el. Saul pedig, amikor látta, hogy Dávid kiment a filiszteus elé, azt kérdezte Abnértól, a sereg fővezérétől: Abnér, kinek a fia ez a gyermek? Abnér így felelt: Él a lelked, ó király, hogy nem tudom. A király erre azt mondta: Kérdezd meg, hogy kinek fia ez az ifjú. Amikor visszajött Dávid, miután megölte a filiszteust, fogta őt Abnér és Saulhoz vitte. A filiszteus feje pedig még a kezében volt. Saul megkérdezte tőle: Kinek a fia vagy te, ó ifjú? Dávid pedig így felelt: Szolgádnak, a betlehemi Isaiénak a fia vagyok. Itt van a vége. Beletelt egy pár percbe, de ez így kerek ez a sztori. Na. Nem tudom, hogy Dávid királyról milyen kép él a fejünkben. Hozok egy képet, ez interneten vadásztam néhányat. Aha, tehát például, ha mondjuk a gyerekeknek az, hogyan illusztrálják Dávidot, akkor ez egyik illusztráció, amit találtam róla, van egy ennél még kedves mosolyos bárányjal. Hát ő Dávid király, és ez igaz, tehát ő tényleg hárfázott. Milyen volt Dávid, mint egy pásztor? Ugye, igen, még bocsánat, még néhány, igen, tehát ez is egy illusztráció Dávidról, Dávid és Góliát. És itt egy fokkal komolyabb, tehát már nem három éveseknek, de itt is azért azt látjuk, hogy hogyan ábrázolják Dávidot, tehát ilyen kis fiatal, kis jó, ilyen izmai azért vannak, és ügyesen paritjázik. Na, és azt hiszem, igen. Tehát milyen volt Dávid, mint egy pásztor? Mit gondoltok? Vak? Várj, a vakmerő az mit jelent? Nem ismeri a félelmet. Ámen. Milyen volt még? Aha, oké, jó. Tök jókat mondtok, igen, és ezekről mind lesz is szó. A legelső, ugye, mint minden pásztor, olyan volt Dávid is, tehát gondoskodott a juhokról. Tehát adott nekik enni, adott nekik inni. Védelmezte őket. Megvédte őket. A Efézus 5.23-hoz átlapozok egy pillanatra. Efézus 5.23. A 21-es verstől kezdem. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek saját férjüknek, mint az Úrnak, mert a férj feje a feleségének, amint Krisztus is feje az egyháznak, és ő a maga a test megtartója. Tralala. Itt ezt a részt akartam kiemelni, hogy ő a test, maga a test megtartója. Szokás hívni, tehát az, hogy valaki, aki gondoskodik rólad, és aki védelmez téged, igazából ez valahol ugyanaz a kép, mint a megváltó. Mint a megváltó. És én úgy tudom, hogy az ige konkrétan a férjre is egy bizonyos értelemben használja a férj, a feleségnek a megváltója, mert ő gondoskodik róla, és ő védelmezi. Tehát ugyanúgy, ahogyan Krisztus az egyháznak a megváltója, védelmezője, táplálója, ugyanúgy, ahogy a férj a feleségnek, ugyanúgy valahol Dávid, mint a pásztor, a juhoknak a megváltója volt. Védelmezője, megvédte őket, gondoskodott róluk. Igazából, hogyha megnézzük, átlapozok a János 10-hez. János 10-be olvassuk azt, hogy 11-es verstől olvasom. Jézus mondja: Én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja a juhokért. A béres pedig, aki nem pásztor, és akinek a juhok nem tulajdonai, amikor látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat, és elfut, a farkas pedig elragadja, és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyeimet, és engem is ismernek az enyeim, mint ahogy ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. Tehát Jézus is azt mondta, hogy a jó pásztor életét adja a juhokért. És ezt látjuk Dávidnál is, hogy ott volt a medve meg az oroszlán, és nem béres volt, aki elfutott, hanem az életét kockára tette a jókért. Tehát Dávid is mondhatni, ahogy Jézus fogalmazott, a jó pásztor volt. Tehát valahol Dávid mondhatnám azt, hogy mint pásztor a megváltója volt a juhoknak, bizonyos értelemben ő maga a jó pásztor volt. És ez egyik dolog, amit Isten megmutatott nekem, hogy, hogy Dávid írta azt a Zsoltárt, amit kezdődik, hogy az Úr az én pásztorom. Az Úr az én pásztorom. Tehát szerintem, amit olvasunk, tehát Dávid fejében volt egy kép arról, hogy milyen egy pásztor. És amikor, és föl fogom most olvasni a 23. Zsoltárt, valami hasonlót mond el. Tehát ami, ahogyan ő vigyázott a juhokra, tudta, hogy Isten is úgy vigyáz őre, és úgy, ugyanúgy gondoskodik róla. Um, 23. Zsoltár. Dávid Zsoltára, a jó pásztor. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Tehát biztosan az ő juhai is nem szűkölködtek, mert ő így gondoskodott róluk. Füves legelőkön nyugtat engem. Biztos, hogy Dávid mindig odafigyelt arra, hogy jó füves legelői legyenek a juhainak. És csendes vizekhez terelget engem. Tehát nem nagy folyó, ami elsodorja a juhokat, hanem csendes víz. Biztosan ő is mindig ezt szem előtt tartotta. Ilyen pásztor volt ő maga is. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényeim vezet engem az ő nevéért. Tehát vezetés, terelgetés, terelgette a juhokat. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Vessződ és botod megvigasztal engem. Ehhez kerestem egy képet az interneten szintén. Vessződ és botod megvigasztal engem. Annyira tetszett Csengével, amikor megtaláltuk, hogy... Tehát, hogyha... Ha ezt a képet nézzük, az Úr az én pásztorom, akkor így vigasztal meg engem az ő veszélyével és botjával, hogy a medve, amelyik el akar engem ragadni, azt őt jó fejbe korintja vele. Így vigasztal meg engem. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim előtt, elárasztott fejemet, fejem olajjal. Csordultig van a poharam. Bizony, jóságod és kegyelmet követ engem az életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig. Ez már egy profétai része a Zsoltárnak, mert az Úrháza akkor még nem is épült meg, és nem is Dávid építette fel, hanem Salamon, de már a szívében megvolt. Úgyhogy ez valószínűleg egy jobb kép arra, hogy milyen volt Dávid, mint pásztor. Nyilván volt lantja is, de nem tudom, képen szerepel-e, de milyen pásztor volt Dávid? Ilyen pásztor volt. Jó pásztor volt. Ezt a képet egyenlőre ott hagyom. Ahogyan Jézus tanította, ugye ezt a kijelentést hozta el Jézus, hogy Isten a mi atyánk, a mi apukánk, nem egy távoli Isten, a mi apukánk, aki közelségbe akar, vagy közelségre vágyik mi velünk. Dávid ugyanúgy tudta, hogy az Úr az ő pásztora. És nem egészen ugyanaz a kép, de hasonló, mert egy apa is védelmez, egy apa is gondoskodik az ő gyerekeiről. A pásztor is gondoskodik a juhairól. Tehát Dávidnak is megvolt ez a kijelentése. Tehát Dávid tudta, hogy az Úr meg fogja őt védeni. Tudta, hogy az Úr meg fogja őt védeni. Tudta, hogy az Úr gondoskodni fog róla, és tudta, úgy ismerte az Urat, mint az ő megváltója. És egyébként, ha a megváltó, mint kifejezés, vagy mint kép, ezt nézzük, az Ószövetségben is több helyen szerepel, hogy az Úr Izraelnek a megváltója. Tehát Dávid ismerte az Urat, mint az ő megváltója. Tudta, hogy Isten ez, és ő pedig az ő juha. És ebben már nekem egyfajta ilyen közelség van. Már ebben érzek egy közelséget. Úgyhogy ha ezt a képet nézem, és azt mondjuk, hogy Dávid és Góliát tolja, nyilván Góliát lenne az oroszlán, Dávid meg az a kis bárányik ott a lábánál, annak a pásztornak. A többi juh az Izraelnek a sérgei éppen húzzák el a csíkot, mert be vannak ezzel, ott az egy bárányka, szemben az oroszlánnal, és nem szalad el, mert ott van fölötte a pásztora, aki veszélyével és botjával megiszű, igaztalja a halál árnyékának völgyébe. és megvédi őt, és tudja, hogy meg fogja védeni őt. Úgyhogy ha így nézem ezt a képet, akkor így az egy nagyon bátor bárány, mert tudja, hogy ki van ott fölötte. Kiindulva ebből a képből, én azt kell mondjam, ugye az 1 Sámuel 17-ben, amikor olvassuk, hogy a testvérei mit mondtak neki. Hol van, azt mondja, hogy 1 Sámuel 17, 28. Amikor legidősebb testvére Eliáb meghallotta, hogy az emberekkel beszél, igen, megharagodott Dávidra, és azt mondta, minek jöttél ide, és kire bíztad azt a néhány juhot, amely a pusztában van. Néhány juh a pusztában. Tehát a lövésük nem volt arról, hogy egy pásztor az mit jelent. Tehát pásztornak lenni nem egy ilyen kis izénat, elelgetem báránykákat, ilyen izé feladat volt. Nagyon-nagyon durva feladat volt. Legalábbis akkor Izraelben, manapság nem tudom, de akkor sokkal többet jelentett, mint csak a juhokat izé terelgetni és énekelgetni a lanton közben. Igen. Mi volt Dávidnak az igazi ereje, és mi volt az ő, mitől volt ő egyedi? Mitől volt ő különleges? Nem attól, hogy jól tudott paritjázni. Mert ha átlapozok, picikét csak visszamegyek a Bírák könyvébe, ott van egy sztori, amikor egy, azt hiszem Gibea, Benjaminban, tehát Gibeában volt, hogy átutazóban volt arra egy lévita, a, nem tudom, az ige ágyasnak hívja, most feleség, nem tudom, az asszonyával mondjuk így, és már nagyon későn este értek oda, és már nem volt hova nyugovóra térjenek, úgyhogy az utcán telepedtek le, és arra ment egy idős ember, és mondta nekik, hogy, hogy hát ti miért vagytok itt, mondtam, mert már késő van, és nem, nincsen szállásunk, és akkor azt mondták, hogy gyertek, szálljatok meg az én otthonomban. És ugye akkor volt az, hogy kicsit ilyen Szodoma és Gomora jellegű a sztori, hogy este kopognak az ajtón. Ezt a részét nem olvasom föl, de az van, hogy, hogy azt mondták, hogy na akkor ezt a férfi, a lévitát ad ki nekünk, hadd ismerjük meg őt. És akkor erre mondták, most nem tudom, hogy a férj mondta igazából, gáz úgy, ahogy van, de mindig azt mondja, hogy itt az asszony, csináljátok, amit akartok, csak őt hagyjátok békén. És akkor volt az, hogy egész éjszaka erőszakot tettek az asszonyon, és reggel pedig gyakorlatilag holtan volt már ott a lépcsőn. És hogy ezután volt az, hogy egész Izraelben, tehát hogy ezután a sztori az, hogy ez a lévita utána földarabolta az asszonyát, és szétküldte a darabjait Izrael különböző törzseibe, hogy harcba hívja őket Benjamin ellen. Úgyhogy nem egy jó sztori, de és végül legyőzik Benjamint, vagyis hát a gibeaiakat, de első két alkalommal nem sikerült, és akkor van egy része, ahol leírja, hogy milyen harcosok voltak ott Gibeában, ezt keresem nektek, Bírák 20-16, aha, a 15-est olvasom. Azon a napon Benjamin fiai, akik följöttek a városokból, 26 ezer fegyverforgató férfit számlálta a Gibea lakóin kívül, akik szám szerint 700-an voltak, mind válogatott férfiak. Ebből az egész népből volt 700 válogatott férfi, akik balkezesek voltak. Ezek a paritjával hajszál pontosan találtak, és sohasem hibáztak. Mikor ezt olvastam, még akkor esett le, hogy igazából az, hogy valaki jól tud paritjázni Izraelben, az egy teljesen átlagos dolog volt. Egyébként az 1 Sámuelben ezt kiolvassuk, hogy Izraelben nem volt kovács, mert a filiszteusok nem engedték nekik, hogy ők voltak a fémek, tehát ezért, hogy Izrael ne tudjon kardokat készíteni magának, fegyvereket készíteni, nem engedték a filiszteusok, ők tudtak a fémet megmunkálni, ezt Izraeltől valahogyan nem volt közöttük kovács. Úgyhogy valószínűleg gyakori volt a paritja, sőt, biztos vagyok benne, hogy Izrael seregei között is voltak paritjavetők. Nem Dávid volt az egyetlen, akik hajszál pontosan is soha nem hibáztak. Tehát nem a kővetés volt Dávidnak az egyedi képessége, hanem, ahogy mondtátok is, Dávidnak a hite Istenben. Az volt az egyedi. És hogyan szerezte meg Dávid ezt a hitet Istenben? Itt is van egy nagyon érdekes, a 1 Sámuelből felolvasok, amit felolvastam, abból pár verset, a 38-39-es verseket. Ugye odaáll Dávid, Saul király elé, azt mondja, hogy de hát nem mehetsz ki, nem állhatsz ki Góliát ellen. Jó, akkor itt van az én páncélom. Itt az én kardom. És azt mondja Dávid, hogy és felöltöztette Dávidot a saját harci ruhájába, Saul, réz sisakot tett a fejére, és páncélba öltöztette. Azután Dávid felkötötte karját a harci ruhája fölé, és járni akart, mert még nem próbálta. Ekkor Dávid így szólt Saulhoz, nem bírok ezekben járni, mert még nem próbáltam. És levette azokat magáról. Soha nem használta ezeket a páncélokat. Lehet, hogy tök logikus, hogy az ember, hogyha karddal megy küzdeni, akkor legyen már rajta páncél, de azt mondja, ő ezt még soha nem próbálta ki. Nem használta őket. Levette őket magáról. Nem bízott bennük. Nem bízott bennük. Nem akart valami olyasmire hagyatkozni, amit még nem próbált ki előtte. Ez nagyon logikus. Tehát mondjuk képzeljétek el, hogy utaztok, nyaraltok valahol, és repülővel mentek, és akkor felszálltok a repülőre, és akkor leül mindenki a helyére, és akkor bemondja a pilóta, hogy hát a mai napon egy kísérleti repülőgéppel fogunk repülni, még soha nem repült vele senki, nem próbálta még ki, de hiszük, hogy működni fog. Nyilván teljesen megnyugodnánk, és egyáltalán nem lenne pánik a utastérbe. Vagy pedig biztos mindannyian láttátok az újságban, hogy most valami rakétát fölöttek, ami nagyobb rakéta volt, amit még valaha is próbáltak fölülni, és ugye pár perc után felrobbant. És ezen a rakétán egy darab ember nem volt, senki, tök üres volt. Miért? Mert nem volt még kipróbálva. Hogy csinálták a példánál maradva? Azt hiszem, a szovjetek és az amerikaiak is ugyanígy csinálták, hogy először üresen küldték föl a rakétákat. Amikor azt hitték, jó, ez már valószínűleg nem fog felrobbanni, akkor mit csináltak? Beleraktak mondjuk, nem tudom, egy egeret, egy macskát, aztán meg egy kutyát, aztán meg egy majmot. És a végén raktak bele egy embert. És még így is volt, azt hiszem csak a szovjeteknél, amelyek haltak emberek. De és akkor ezek ugye ilyen hős kutyák, meg hős majmok, meg nem tudom. De mi itt a logika? Az, hogy egy embernek az életét rá kockáztassuk, ahhoz jócskán ki kell próbálni valamit. Jócskán föl kell építeni a bizalmat. Úgyhogy ez teljesen logikus. Tehát a kipróbáltság és a hit az valahol együtt, az igazi hitet együtt kell menjen. Azt hiszem Péter írja, hogy a ti kipróbált hitetek mind aranynál is értékesebb. A Jakab levelébe olvassuk a 2.26-ban, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Tehát a hit, hogyha nincs próbára téve és nincs tapasztalat mögötte, az nem az a hit, amire igazán szükségünk van. És hogyha ezt a kérdést, vagy logikát, vagy gondolatmenetet folytatom, akkor hogy tudunk mi úgy élni, és csak hogy a körbeérjen. Tehát Dávidnak ugye kipróbált volt a hite. Erről beszél Saulnak. Ahogyan Isten az oroszlán kormából, meg a medve kormából is megmentett engem, úgy fog engem a filiszteus kormából is kimenteni. Tehát hogyan tudunk akkor mi úgy élni, hogy ilyen hitünk legyen? Hát, élhetünk úgy, hogy oroszlánokkal és medvékkel kelljen harcolni. Tehát, ha túléljük, akkor nagyon jó kipróbált hitünk lesz, ugyanúgy, mint Dávidnak. És egy Góliától sem lettennénk meg. Lehet, hogy lehet ez másképp is. Tehát Dávidnak nem tudom, mennyire volt ebben döntéshelyzete. Inkább az volt, hogy na, fiam, te fogsz vigyázni a bárányokra, vagy juhokra. És Dávidban megvolt ez a felelősségtudat, hogy rám vannak bízva ezek a juhok, ezek védtelenek, és ha valami veszély fenyegeti őket, akkor az az én dolgom, hogy az a lebánjak. Ebből a felelősségtudatból, és a védtelennek, az ártatlannak a védelmezni akarásából fakadt az, hogy Dávidnak ekkora hite lett. Én azt mondanám, azt javasolnám, hogy legalább legyen az életedben valami fajta terület, ahol a hitedet gyakorolni próbálod. Egy példa jut eszembe erről, tehát ezt még a Andrew Womack mondta valamelyik tanításában random félmondat, hogy ő például soha nem használ vekert. Ő mindig megkéri Istent, hogy ébressze föl valamikor, és ha nem ébred föl, vagy nem kelti föl, akkor elaludt. De azt mondja, hogy még a repülőkhöz is így tehát nem állít be vekert, imádkozik. És hogyha nem ébred föl, akkor lekéste a repülőt. Jó, érted, lekéste egy repülőt, buksz rajta valami pénzt, egy kis idő, és az életed nem múlik rajta. Ez egy példa. Valaki így csinálja, nem feltétlenül így kell csinálni, de ez egy konkrét, praktikus valami, amit lehet csinálni. És tök jó, mert ott van benne ez, hogy valami kockázat azért van benne. Nem az embernek az élete, de valami kockázat van benne, és hit kockázat nélkül nem annyira tud növekedni. Vagy a másik példa, ami eszembe jut, ami a legelső, az anyagiak. És a tized. És ugye ez, ami... tehát mi horizonton erről nem nagyon szoktunk beszélni. Ahogyan Isten indítja az embereket, úgy adakoznak, és ez itt tök jó. A Malakiás 3:10-11-et felolvasom nektek. Hozzátok be a raktáramba a tizedet mindenből, hogy legyen ennivaló a házamban. Ezzel tegyetek próbára engem, ezt mondja a seregek ura, hogy megnyitom-e nektek az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok-e rátok. Megdorgálom értetek a kártevőt, és nem pusztítja el földetek gyümölcsét. Nem lesz a szőlőtök terméketlen a mezőn, ezt mondja a seregek ura. Tehát egész konkrétan azt mondja, hogy tegyetek próbára. És a tized, Jézus is beszélt arról a hamis mammon, hogy ha nem vagyunk hűségesek a hamis mammon, akkor ki fog ránk bízni az igazi kincseket. Tehát Jézus valami nem olyan nagyon nagy szintre emeli az anyagiakban való hited. De mégis a hitnek egy megnyilvánulás az ember, amit kap, annak a tizedét Istennek odaadja. Ez is egy gyakorlati példa. Itt igazából szerintem az a lényeg, hogy mindenki magának ezt elkérje Istentől, hogy ez mi lehetne az ő életében, de én arra bátorítok mindenkit, hogy legyen valami, ahol az ő hitét gyakorolja. Tehát Dávid kipróbálta, megpróbálta Istent a küzdelemben az oroszlánnal és a medvével. Mi volt az ő leckéje, amit ebből megtanult? Ezt egyébként nem Saulnak mondja Dávid, de ezt felolvasom még egyszer, hanem ezt Góliátnak mondja. A 47-es versben olvassuk. Nem kard által, és nem dárda által tart meg az Úr, mert az Úré a had, vagy az Úré a csata, az Úré a küzdelem. Ez volt Dávidnak a leckén, amit megtanult, hogy amikor konkrét helyzet van, oroszlán medve, a csata, a küzdelem az Úré. Nem az én kardom, meg nem az én, az Úré a küzdelem. Úgyhogy amikor ebből mi fakadt, nem félt. Itt van ez a Góliát, most jó, oké, volt egy oroszlán, annak karmai vannak, meg nagy fogai, ott a medve színű karmok, nagy izé, mindegy, nagy izom, kolosszus, ez a Góliát, ennek csak izma van, fogai meg karmai nincsenek is. Jó, van egy lándzsája, mindegy. A csata az Úré. Ezért, és ez volt, amit megtanult a lecke Dávid, ami ennyire egyedivé tette ebben a helyzetben. Nem félt. Ott jött Góliát, no problem. Ismerős közegben volt. És hogyha mi is a hitünket kipróbáljuk, akkor ismerős lesz a közeg, és nem fogunk félni. Két mondattal zárnám, és egész jók vagyunk a mai napon, hogy ha neked egyszer már valamit Isten megtett, meg fogja tenni még egyszer. Ha vannak győzelmek, ha vannak olyan pontok a saját múltadban, amikor Isten kihúzott a csávából, megadott neked valamit, meg fogja tenni újra. meg fogja tenni újra. Ebben legyél nyugodt, és legyél bizonyos. Sőt, ha az igét nézem, igazából az is egy igaz állítás, hogyha Isten bárkinek bármit valamikor megtett, neked is megteszi. Mert Isten nem személyválogató. Ezt többször mondja az ige, hogy nem személyválogató az Isten. Nem az van, hogy neki megteszem, de neki nem tetszik a füle el, vagy a neki nem fogom. Isten nem ilyen. Amen. Amen.